Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok. Mai adásunkban a magzati diagnosztika forradalmi változásairól, az újraindult népegészségügyi szűrővizsgálatokról, illetve a homeopátián szerek háttérbeszorulásáról hallhatnak.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
A magzati diagnosztika hatalmasat fejlődött az utóbbi néhány évtizedben, amíg mintegy fél évszázaddal ezelőtt nagy eredménynek számított, ha a szakemberek meg tudták állapítani a magzat anyaméhen belüli elhelyezkedését, és kiszűrték az esetleges súlyos rendellenességeket, addig ma már az anyai vér alapján végeznek genetikai vizsgálatokat, amelyek alapján akár az első trimester közepén kiderülhet, hogy a baba kisfiú vagy kislány, sőt az esetleges rendellenességekre is fényderülhet. A magzati diagnosztika forradalmi fejlődéséről Merhala Zoltánnal, a New Era Genetics ügyvezetőjével, a prenatális szűrőprogram vezetőjével beszélgettem.
Az ultrahang bevezetése az mindenféleképpen egy nagyon fontos lépés volt ahhoz, hogy a magzat állapotáról próbáljunk alkotni valamennyire biztos képet, de ugye mondja, hogy aztán ebben az első igazi lépés az az, amikor meg tudtuk állapítani, hogy kislány vagy kisfiú, de igazság szerint nem, mert az egy igen nagy kihívás, hogy erre pontos választ tudjunk adni. Az elsődleges lépés az ultrahang diagnosztikában az volt, hogy olyan súlyos rendellenességet tudjunk néhen belül azonosítani, mint mondjuk egy koponyahiány, vagy egy hasfalzárodási rendellenesség. Tehát ezek olyan durva fejlődési rendellenességek, amik egyébként volt erre más eszköz, hogy ezeket kimutassuk, és aztán tehát megjelent az ultrahang vizsgálat, és akkor már ezeket látni is tudtuk a méhen belül a magzat fejlődése során. És mondom még egyszer, tehát az, hogy kislány vagy kisfiú, az még tulajdonképpen mondhatjuk, hogy még ma is egy kihívás, hogy bizonyossággal megállapítsuk ultrahangon, és mindenképpen el kell, hogy érjen a magzat egy bizonyos fejlettségi szintet, ugye a 16. hét körül van az, amikor erre megbízhatóan lehet válaszolni ultrahang révén.
Amikor a 20. században megjelent az ultrahangos vizsgálat lehetősége, akkor ugye emlékszünk arra, hogy voltak, akik úgy vélekedtek, úgy gondolták, hogy nem természetes az ilyenfajta kíváncsiskodás, és akkor maradva ennél a nem meghatározásnál, például kimondottan kérték az orvost, hogy ne mondja meg a születendő gyermek nemét. Volt ebben valami ellentmondásos vonzódás és idegenkedés is az új lehetőségtől? Nem is beszél arról, hogy ugye, hogyha mondjuk betegségre derült fény.
Igen, hát azért ennek a jelentősége, tehát az, hogy minél alaposabb diagnosztikai módszereket tudjunk felsorakoztatni a magzati diagnosztikában, annak azért az elsődleges feladata az, hogy súlyos fejlődési rendellenességeket, olyan fajta betegségeket tudjunk kimutatni a magzatban, ami élettel összeegyeztethetetlen, vagy az életminőséget jelentősen rontó állapot, és ez alapján felkínáljuk annak a lehetőségét a szülők számára, hogy egyrésztről megfelelően informáltak legyenek a baba egészségi állapotát illetően, illetőleg a törvény a lehetőséggel élhessenek a törvényi szabályozás szerint a 24. terhességi hétig egy pontos, megkérdőjelezhetetlen magzati diagnosztikai eredmény alapján egy súlyos rendellenesség esetében dönthessenek a terhesség befejezéséről.
Mi a gyakorlat, hogy ilyenkor mit tesznek általában a szülők, hogyha ennek az ismeretnek a birtokába jutnak?
Tehát, hogyha súlyos fejlődési rendellenességekről beszélünk, mint például egy nyitott gerinc, hát ugye a koponyahiányról nem is beszélve, mert az egyszerűen életképtelen a fejlődő magzat, vagy éppen a dankor is ide sorolandó, az esetek legnagyobb százalékában, tehát 90% fölötti arányban úgy döntenek, hogy megszakítják a terhességet. Ennek ugye nyilvánvalóan van egy olyan vetülete is ennek a döntésnek, hogy számba kell venni azt, hogy milyen fajta külső segítség áll rendelkezésre a szülők számára, vagy egy ilyen rendellenességgel sújtott személynek a felnevelése és aztán gondozása rendelkezésre álljon. És azért lehet mondjuk az Egyesült Királysághoz ez a döntési arány ilyen magas, mert hogy az Egyesült Királyságban 70% körüli az olyan irányú döntés, hogy megszakítják a terhességet, mert azért ott az a szociális háttér, amiben lehet bízni, hogy segítséget ad, azért jobban szervezett.
Egyébként igaz az, hogy az ultrahangos vizsgálat, mint oly sok más tudományos előretörés is haditechnikai fejlesztés eredménye?
Igen, hát ez ugye előzetesen ott volt alkalmazott ez a technológia, és aztán került át az orvostudományba. És hát nagyon nagy szerepe van ennek a magzati diagnosztikában, de azért az orvoslás számtalan egyéb más területén is alkalmazzák ezt a módszert. A mi területünkön ugye azért van ennek nagyon nagy jelentősége, mert tényleg, hogyha nem vesszük figyelembe a molekuláris diagnosztikai módszert, tehát az egyéb más laboratóriumi vizsgálati módszereket, akkor az ultrahang messze a leghatékonyabb a magzatállapotának a feltérképezésére. Értem. De mondom, ott vannak most már azok a laboratóriumi vizsgálatok is, amik bizonyos genetikai eredetű rendellenességeket már nagyon jól tudnak definiálni számunkra.
Akkor beszéljen erről, kérem, mert ezek szerint, hogyha napjainkban magzati diagnosztikáról beszélünk, akkor ez egy átfogó fogalom, nem csak az ultrahangos vizsgálatra gondolunk.
Igen, ahogy mondja, az kiegészíti a labordiagnosztikai módszerek is. Ennek ugye tulajdonképpen két fő irányát lehet meghatározni. Az egyik olyan, amelyik hormonokat, fehérjék szintjét vizsgálják az anyai vérben, és mindezek alapján arra ad lehetőséget, hogy ezeknek a markereknek a szintjeiből következtessünk esetleges rendellenességek jelenlétére, mint például a Down-kor, vagy előbb más kromoszoma rendellenességek esetén bizonyos hormonok, fehérjéknek a szintje nem a normális mértékű, és ezeknek az eltérései alapján számítható a kockázat az adott rendellenesség fennállására. Ez egy ilyen indirekt módszer, amikből minél többet összeszedünk, annál pontosabb lehet a rendellenesség előfordulásának a kockázatának a meghatározása, és itt tulajdonképpen az ultrahang vizsgálattal összeszedett jelek mellé tesszük a labor vizsgálati módszerből kapott információt, és ebből aztán egy összesített kockázat meghatározást végzünk, ilyen például a kombinált teszt. Ez most már egy elég közismert módszer, és ennek az a szakzsargonja, hogy Down-kor szűrés, és a legelfogadottabb módszer ebben a kombinált teszt. És aztán van az új, és ez egy olyan jelentőségű áttörés ez az új, mint mondjuk az ultrahangnak a megjelenése, hogy a labor diagnosztikai módszer a genetikai analízis technológiájának a fejlődése révén elértük azt, hogy az anyai vérben vizsgálható a magzat genetikai állománya. Ez egy fantasztikus nagy előrelépés volt, ez 2012-ben jelent meg. És tulajdonképpen a magzat testi sejtjeivel genetikailag megegyező lepényi sejtek, méllepényből származó sejtek kerülnek át az anyai vérbe, és ott az anyai vérben ezek azonosíthatóak, ezek a DNS-ek, és ezeknek a leolvasásával, azonosításával különböző genetikai rendellenességek azonosíthatóak a magzatban. Fantasztikus előrelépés, mert látja a különbséget? Tehát az előbb mondtam, hogy indirekt jelek, tehát a rendellenesség esetleges előfordulására utaló jeleket néztünk a szűréssel, és most pedig konkrétan és közvetlenül az adott genetikai betegségre vizsgálhatunk rá az anyavéréből a magzatban, és ez azért nagyon nagy jelentőségű, mert pontosabbak tudunk lenni, és a hiba mértékét olyan mértékben tudjuk csökkenteni, hogy aztán bizonyos megerősítő, de már kockázatos vizsgálatok számát jelentősen tudjuk csökkenteni.
Tehát akkor egyúttal növekszik a bizonyosság is, a felől is akár, amit egy szülő hallani akar, hogy nincsen semmi baj, illetve hát sajnos a felől is nő a bizonyosság, hogyha probléma van.
Igen, igen, ez fontos kibontani, mert most azt kell, hogy lássa, hogy ahhoz, hogy eljussunk a diagnózisig, hogy kimondhassuk azt a magzatról, hogy ő benne igenis sajnos ott van az a genetikai rendellenesség, ahhoz fontos egy olyan mindenképp egy feloszlató vizsgálat, ami csak úgy végezhető el, hogy a édesanyja hasfalán keresztül magzati mintát veszünk, és azt utána közvetlenül megvizsgáljuk. És hogyha egy ilyen pontos molekuláris genetikai vizsgálatot is végzünk, mint az előbb mondtam, hogy az anyai vérben vizsgáljuk a magzati DNS-t, azután is egy ilyen következik. És ez adja a végső bizonyosságot. És az, hogy egy ilyenfajta kockázatos vizsgálatot, mint egy hasfalon keresztüli szúrás, mikor végezzünk el, milyen számban végezzünk el, ennek a csökkentése azért egy igen jelentős eredménye ennek a molekuláris genetikai vizsgálatnak a bevezetésének.
Mennyire kockázatos ez a szúrás?
Hát itt megoszlanak a vélemények, de azért az általános adat erre vonatkozóan, amit nemzetközi szinten használnak, az egy 1%-os arány. Tehát azt mondják, hogy 1%-ában kell számolni arra, hogy a szúrás következtében beindulhat egy vetélési kockázat. Tehát ezért nagyon körültekintően kell dönteni abban, hogy mikor alkalmazzuk ezt a, mi úgy nevezzük, hogy invazív vizsgálati módszert, és a szűréshez képest, tehát akkor, amikor indirekt jelek alapján határozzuk meg azt, hogy milyen a kockázat a rendellenesség előfordulására, és aztán a magas kockázat alapján döntenénk az invazív vizsgálat elvégzésétől. Ott a szükségtelen invazív vizsgálatoknak a száma sokkal nagyobb, mint akkor, hogyha ezt a döntést, hogy mikor alkalmazzuk az invazív vizsgálatot, erre az új molekuláris genetikai módszerre alapozzuk, ami tehát az anyai vérből a magzati DNS-t vizsgálva végezzük el.
Hogy áll Magyarország a magzati genetikai vizsgálatok területén, méghozzá olyan tekintetben, hogy mennyire segítjük az ezzel kapcsolatos tudományos kutatásokat, esetleg vannak-e magyar eredmények ezen a területen, vagy követjük a világot?
Nagyon büszke vagyok erre, mert azt gondolom, hogy a magzati diagnosztikai módszerek alkalmazásában abszolút követjük a világtrendet. Tehát az, ami elérhető tudományos szinten ebben a dologban, az Magyarországon is elérhető. És az ultrahang diagnosztikában is a legkorszerűbb technológiát alkalmazzuk. És azért vagyok büszke erre, hogy ezt elmondhatjuk, mert ebben még egy nagyon fontos mérföldkő az, amit elérhettünk ez év elején, az, hogy ezt a molekulás genetikai módszert, amivel a magzat DNS-eit vizsgálhatjuk az anyai vérben, ezt eddig úgy végeztük, hogy az anyai vérminták a külföldi laboratóriumba kerültek, és ott történt meg az analízis, onnan kaptuk vissza az eredményt. Most tehát az év elején sikerült beállítanunk ezt a laboratóriumi technológiát Magyarországon, kialakítottunk egy laboratóriumot, ahol a magyarországi vizsgálatokat, ezt a prenatális tesztelést, ezt most már Magyarországon tudjuk végezni saját laboratóriumunkban. Ez azért nagy szó, mert ezzel ezt a diagnosztikai módszert, ezt közelebb tudtuk vinni a várandóshoz, közelebb tudtuk vinni ahhoz a klinikai szakemberhez, aki a várandós gondozást végzi, és akivel közvetlenül meg tudjuk beszélni, hogy milyen fajta esetleges genetikai eltéréseket láttunk az analízis során, és mindezek alapján milyen fajta különleges módszereket alkalmazzon a várandós gondozásban, amivel biztosíthatja azt, hogy egy egészséges terhességet hord majd a várandós.
Merhala Zoltánt, a New Era Genetics ügyvezetőjét, a prenatális szűrőprogram vezetőjét hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Hamarosan folytatódik a Családi Hét, ha tehetik, maradjanak velünk.